Márk 6. rész, 7. versétől a 13. versig.
7. versétől a következőképpen szól Isten igéje. Ezek után magához hívta a 12-t, és kiküldte őket kettesével. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek fölött, és meghagyta nekik, hogy semmit se vigyenek az útra egyetlen vándorboton kívül, se kenyeret, se talisznyát, se pénzt az övükben. Sarú viszont legyen rajtuk, de ne öltsenek magukra két ruhát. Ezt is mondta nekik, ha valahol bementek egy házba, ott maradjatok egészen addig, amíg tovább nem mentek onnan. Ha egy helyen nem fogadnak be titeket, és nem is hallgatnak rátok, akkor kimenve onnan még a port is verjétek le lábatokról, bizonyságul ellenük. A tanítványok pedig elindultak, és kihirdették az embereknek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, sok beteget megkentek olajjal, és meggyógyítottak. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönöm neked azt, hogy mozgósítottad ezt a félős csoportot, ezt a 12 fős tanítványi csapatot is. Köszönöm neked, Uram, hogy rögtön szinte az elhívások után már rájuk bíztál feladatot. Köszönöm neked a kulcsot, ez pedig az, hogy hatalmat adtál nekik. Kérlek, Istenem, hogy mi is hadd tudjunk a te hatalmadból, a te erődből élni, ahogy énekeltük is. Szeretnénk, ha te ruháznál fel a te erőddel, és szeretnénk csak olyan feladatokra mozdulni, amikre te indítasz. Kélek, adj ez bölcsességet, viszont amikre te indítasz, azokon hadd merjünk, hadd akarjunk elindulni. Köszönöm neked azt, hogy nem hibátlan embereket küldesz el, de olyanok, akik szeretnének, mint Dávid is, beléd kapaszkodni, és szeretnének engedelmeskedni, szeretnének veled élni. Kélek, Istenem, hogy így légy most is közöttünk, és ezt az igét is, ezt a szakaszt is teted élővé a mi számunkra. Te taníts belőle, és te szólíts meg minket egyen-egyenként. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, és itt vagy közöttünk szent lelked által. Amen. Mivel kezdődik ez a mai szakaszunk? Azt olvashatjuk, hogy ezek után. Javaslom a te, hogy amikor ezt a két rövid szavas bevezetőt olvassuk, vagy hallgatjuk, vagy hát otthon olvassuk az igét, akkor megfogadva az Ita nővérnek is a tanácsát, meg talán ez már ha valami, akkor átragadt, remélem rólam. Ez pedig az, hogy amikor ilyesmiket olvasunk, akkor érdemes, ugye mit szoktam ilyenkor mondani, így van, az előzményt is elolvasni, csak hogy jobban megértsük az adott szakaszt. Úgyhogy lapozzunk egyet, legalábbis nekem kell, de ha valakinek nem kell, akkor ne. De a 6. rész első versét akkor olvassuk el. Ami így szól, Jézus akkor eltávozott onnan. Javaslom a testvéreknek, hogyha azt a szót olvas, hogy akkor megint nézzük meg az előzményt, és ha az előzményekbe belenézünk, akkor ilyesmi, hát elég szomorú történetekkel fogunk találkozni, betegségről olvasunk, halálról olvasunk, arról olvasunk, hogy Isten fiát kiröhögik, és direkt ezt a szót használom, mert nagyon finom a fordításunk, amikor azt olvasod, hogy kinevették, ott szó szerint inkább ilyen röhögésféle olvasható, amikor éppen ugye jót akar tenni, csodát akar tenni, föl akar és föl is támasztja azt a kislányt. Tehát szomorú történetek, de az összes örömben ér véget és örömben végződik. De az előzmények között szerepel az, és Máté ezt így fogalmazza, hogy egy asszony hátulról hozzáférkőzve. Ezek is olyan kifejezések és olyan szavak, hogy tanítványoktól alig fért oda ez a szerencsétlen lenézett asszony, alig tudott hozzáférkőzni Jézushoz. Erről egy külön alkalommal lesz majd szó, hogy van ilyen, hogy tanítványokként nem, hogy segítjük az embereket Jézushoz, de még gátoljuk is őket. Akár életünkkel, akár szavainkkal, életberendezésünkkel, stb. Nem, hogy segítenénk, de még tőlünk hozzáférkőzni alig tudnak Jézushoz, de ez egy másik alkalomnak lesz a témája. Ez az asszony is nagyon félve, nagy nehezen, hátulról, mondja Máté, nehezen hozzáférkőzött, de nagyon nagy hittel, és ezt tanulhatjuk tőle, megérintette Jézust. Jézus pedig elkezdte keresni, hogy hát mert érezte, hogy erő jött ki belőle, hogy ez kitől lehet, kiérintett meg. És Péter le akar gyorsan megint ezt az ügyet zárni, hogy ennél vannak fontosabb dolgok is, kicsit elnagyolva bekiáltja, hogy tömeg volt, tehát szorongat a tömeg, ne csodálkozza, valaki hozzád ért, hozzá löktek. De Jézus tudta, hogy nem erről van szó. Lukács pedig meg is jegyzi, hogy amikor az asszony látta, hogy nem maradhat tovább észrevétlen. Érdekes ez a kifejezés. Rájut, hogy most már nem maradhat tovább észrevétlen. Nem lehet tovább bújni. Ez Zákeus is átélte, amikor felbújt a fára, igen azért is, mert alacsony volt és nem látta Jézust, meg azért is, hogy ő beláthat mindent, őt nem látják. Vannak ilyen Zákeusok minden gyülekezetben, akik úgy próbálnak elbújni, ők látni akarják a dolgokat, de ők ne látszódjanak, velük ne nagyon foglalkozzanak. Ez az asszony is így érezte, hogy amikor már tudta, hogy nem maradhat titokban, akkor bevallotta a dolgokat. És mit mond Márk? Nagyon fontos ez az igevers. Elmondta Jézusnak a teljes igazságot. Elmondta Jézusnak a teljes igazságot. Nagyon sokszor ez hiányzik a mi teljes gyógyulásunkhoz. Lelki gyógyulásról beszélek. Ide eljutni, hogy nem a felét, nem a háromnegyedét, elmondani Jézusnak a teljes igazságot, elmondani azt, amit ő úgy is tud. De a mi érdekünkben kell neki elmondani, hogy megtapasztalhassuk mi is, ahogy ez az asszony is, a teljes, nem a részigazságokat, a teljes igazságot. Ismerjük ezt a történetet, hogy ez az, hogy meggyógyult, nem magától, hanem meggyógyított őt Jézus, és rögtön ezt mondta neki ezután, a gyógyítás után Jézus, hogy lányom, hited megtartott téged, menj el békével, és bajodból megszabadulva légy egészséges. Tehát rögtön feladatot kap ez a meggyógyult asszony. Azt mondja neki Jézus, légy egészséges, maradj egészséges, vigyázz magadra. Ahogy most, mivel eljöttünk itt az imázba, a gyülekezetbe, ez azt mutatja, hogyha örömmel jöttünk, ez azt mutatja, hogy odafigyeljünk a lelkünkre, hogy akarjuk táplálni a mi lelkünket. És Jézus ezt üzeni nekünk, hogy drága gyermekem, légy egészséges. Aztán, ha meggyógyíthattalak, maradj egészséges, és vigyázz magadra. Ezt is üzeni nekünk Jézus. Vigyázzunk a lelkünkre, vigyázzunk magunkra, erősítsük azt, tápláljuk azt. Légy egészséges, maradj egészséges. Aztán jöttek a követek, jöttek a nem jó hírt hozók, mi őket szeretjük, hanem a rossz hírt hozók. Ugye most egy ilyen közbeékelődött történetet mondtam, mert az egész egy másik gyógyítás történetben van beékelődve. Elkezd Jézus Jairussal, egy előjáróval foglalkozni. És amikor már éppen elindulna Jézus, hogy foglalkozzon ez a lányjal, akkor jött hozzá ez az asszony. Ez Jairusnak hogy eshetett, hogy éppen vele beszélhetett Jézus, most teljesen megakadt a történet. Most elkezd Jézus mással foglalkozni, én meg itt állok. És hát jöttek a követek, mondták a rossz hírt, lányod meghalt, ne fárasz tovább a mestert. És Jairus teljesen kibukott, teljesen összetört. Milyen gondolatok suhantak át az agyán. Miért nem velem foglalkozik egy előjáróval? Miért ezzel az asszonnyal, aki ráadásul már 12 év volt a beteg, nem tudott volna még egy napot várni? Most muszáj volt neki idejönni. Haragudott rá is, lehet, hogy Jézusra is haragudott, hogy miért kell most vele foglalkozni. Miért nem velem foglalkozik. De ne dobjuk rá a követ Jairusra, lehetséges, hogy ezek a gondolatok bennünket is az ő helyében megkísértettek volna, és Jézus azt mondja neki, ne félj, csak higgy. Aztán ez se véletlen, hogy csak a belső körrel, Péterrel, meg Jakabbal, meg a szülőkkel bemegy a kislánynak a szobájába. És olyan érdekesek vagyunk mi emberek, azt hasonlítjuk, hogy ott voltak ezek a gyászoló emberek. Gyászolni gyászolnak, de következő pillanatban már röhögni is tudnak, és éppen a gyógyításra kész, és gyógyításra váró azért ment oda, Isten fiát, akire nézve, és aki által teremtetett minden, az egész világ mindenség, gyászolás közben van arra erejük, meg idejük, hogy kiröhögjék. És azt olvashatjuk, hogy a folytatásban, hogy Jézus nem megsértődött, nem rájuk csapta az ajtót, hogy jó, akkor ennyi volt, hanem azt olvashatjuk, hogy erre kinevették őt, de ő. És ez az a mégis kegyelem is, amiről Imórán is szó volt, aminek köszönhetően mi itt vagyunk, és aminek köszönhetően, az ő mégis kegyelmének köszönhetően nincsen végünk, és van mentségünk, ez a két szó, hogy de, ő. Ez a mégis kegyelem. És hát akkor térjünk rá a mai történetünknek az előzményére, az első 6 verset hadd olvassam fel. Jézus ekkor eltávozott onnan, a hazájába ment, és követték a tanítványai is. Amikor azután eljött a szombat, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és elmélkodva így beszéltek egymásnak. Honnan veszi ezeket? Miféle bölcsesség az, amely neki adatott? És miféle csodák ezek, amelyek keze nyomán támadnak? Nem, de az ács ez. Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére? Nem itt élnek-e közöttünk húga is? És megbotránkoztak benne. Jézus pedig így szólt hozzájuk: nem vetik meg a prófétát másutt, csak a hazájában, a rokonai között és a saját házában. Nem is tudott itt egyetlen csodát sem tenni, azon kívül, hogy néhány beteget kezét rájuk téve meggyógyított. Csodálkozott is Jézus az ő hitetlenségükön. Hát egy olyan érdekes mondatot olvashatunk, amit még sehol máshol nem olvashatunk, hogy az, akinek adatott minden hatalom menjen és földön, bármit, bármikor meg tudott tenni, és most is bármit, bármikor meg tud tenni, olyat is, amiben bele sem merünk gondolni, azt is meg tudja tenni. Most azt olvashatjuk, hogy nem tudott, nem akart, nem tudott egyetlen csodát sem tenni az ő hitetlenségük miatt. Nem jó az, amikor mi megkötjük Jézusnak a kezét. Amivel mi megtudjuk, az a hitetlenségünk. Amikor behatároljuk az ő munkaterületét. Nem tudott egyetlen csodát sem tenni. És ezt nagyon meg kell látnunk, hogy ha mi nem akarjuk azt, hogy megszabadítson bennünket, akkor Jézus sem tud velünk mit kezdeni. Akkor, ha mi nem engedjük neki, még ő se tud bennünket megszabadítani. Ha mi nem akarunk megújulni, akkor Isten se tud bennünket megújítani. Csak is akkor tud ő valamit velünk mit kezdeni, ha arra mi is rábólítunk, akarjuk, sőt kérjük is. Akkor viszont megnyílik előtte az út. A Jézus csodálkozásáról is összesen kétszer olvashatunk, a másik helyen, amikor a kapernaumi centúriónak a hitét látva, és azt mondta, hogy ekkora hitet én még Jeruzsálemben sem láttam, mondta Jézus, akkor elcsodálkozott az ő hitén is. Pozitív csodálkozás, negatív csodálkozás. Jézus, ha ránk néz, akkor olyan csodálkozik-e rajtunk? És ha csodálkozik, akkor pozitívan csodálkozik, vagy negatív értelemben csodálkozik? Viszont a mai alkalomnak a fő témája a misszió, miért missziózunk, mi motivál bennünket, amikor missziózunk, mi az a helyzet, és minek köszönhető, amikor nem missziózunk. Az motivál bennünket, hogy Jézus parancsolta az, hogy kell, mert ez parancs. Hát hadd mondjam azt, hogy ez is elég lenne. Tehát ennek is elégnek kéne lennie. Hogy egyszerűen Jézus kérte, nem kell tovább ragozni, ha ő kérte, akkor missziózunk. Igazából ennyinek is elégnek kéne lennie, de én ezt a kellett, azt nagyon kevésnek tartom. Ma nem a missziónak a parancs oldalával szeretnék foglalkozni, és nem a parancs oldalát akarom kihangsúlyozni, hanem inkább a missziónak a természetét. És nem is az olajjal való megkenés és imádságról lesz ma szó, nem is az ördögűzésről lesz szó, hanem ezeknél sokkal nagyobb dolgokról, és ezeknél sokkal fontosabb dolgokról lesz ma szó. Ez pedig nem más, mint az örömhírnek a továbbadása, és ezt egy nagyon naív történettel szeretném kezdeni. Ha meg fogjuk érteni ezt a történetet, akkor már is nem fog naívnak tűnni. Ez az igaz történet úgy szól, hogy amit egy amerikai fiatalember, egy misszionárus mondott el, akkor megérkezett Dél-Amerikába, és bár beindult a misszió, akkor egy frissen megtért indián benszülött, teljesen elképedve, kerek szemekkel oda ment hozzá, és csak annyit kérdezett tőle, hogy a te apukád keresztény volt. És hát azt mondta a misszionárus, hogy igen, keresztény volt. És akkor még inkább ledöbbent ez az indián, és azt kérdezte teljes őszinteségével, hogy akkor hogy nem jött el ide, és miért nem beszélt az én apukámnak az Istenről. Tehát ez a frissen megtért ember találkozva Isten kegyelmével, átélve azt, hogy mi a szabadítás, megérezve a missziónak a lényegét és eszenciáját, nem tudta hová tenni azt, hogy Gerhard Donken szajjal élve, aki azt mondta, hogy minden baptista misszionárus, ami nem igaz, pedig annak kéne lennie, akkor nem tudta azt hova tenni, hogy minden keresztjén, hogy nem, most ilyen értelemben misszionárus, hogy engedte a szíve, hogy ne jöjjön elé és ne beszéljen az én apámnak a szabadítás, az egyetlen örömhírről. Tehát naívnak tetszik ez a történet, de a misszió lényege az ebben van, amikor megértjük, hogy mit is jelent a misszió, megértjük, hogy mit is jelent az embermentés, és akkor ezt tesszük. Tehát ma egyenként vizsgáljuk meg a saját életünkben, hogy a misszió, az embermentés, az mennyire életformánk, vagy sem, és ne kapkodjuk el a választ. Tehát a missziót amúgy sem csinálni kell, hanem élni. Tehát a misszió az nem egy hét, nem egy hétvége, nem egy kampány, hanem egy életforma. És hát a Biblia legalábbis így beszél róla. Az, hogy mi mit gondolunk misszióról, most ezt hadd mondjam így, hogy ezt Jézus sem nagyon érdekli, hogy mi mit gondolunk felőle, mert ő világosan, feketén-fehéren elmondja, hogy ő mit gondol a misszióról. És nekünk is azt kell gondolni a misszióról, amit ő gondol róla. És akkor hát térjünk vissza újra arra a kérdésünkre, hogy miért van az pontosabban, mikor van az, amikor komolyan vesszük a missziót, és csináljuk, vagy éljük, és miért van az, és mikor van az, amikor nem tesszük. Erről már nemrég érintőlegesen volt szó, hogy amikor a misszió, az embermentés marginális helyre kerül az életünkben, akkor Jézus maga is marginális helyre kerül az életünkbe, hiszen Jézusnak a lényege, a természete, a szívügye a misszió és az embermentés. Ha viszont igaz, ami a Galata 2.20-nak az igazsága, amit Pál így mondott, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, akkor a mi szívügyünk, a mi lényegünk és a mi természetünk is válik az embermentés. Ugye a Samáriai asszonynak, olvassuk el a János 4-ben ezt a gyönyörű történetet. Nem kellett parancsolni azt, hogy most fuss vissza a városodba, és mondd el azt, amit tettem veled. Ezt neki nem kellett parancsolni. A szíve indította rá, ez a misszió, ez a missziónak a lényege. Hogy ugye oda a 12 tanítvány is bement élelmiszerért, hogy vigyenek ki Jézusnak is, meg maguknak is. Se Péternek, se Jánosnak, se Andrásnak, egyiknek se jutott eszébe az, hogy azt mondja ezeknek az embereknek, hogy fiúk, ott van kint a hegyen Jézus, minket megváltoztatott, meg dolgozik rajtunk most is, nektek is jó lenne, hogyha beszélgetnétek vele. Egyik tanítványnak se jutott ez az eszébe. A frissen megszabadult asszonynak szívügyévé vált az embermentés. Nem tudott más tenni. Itt Péternek még parancsolni kellett, ahogy majd feltámadás után a mennybe menetekor, a misszió parancsban is parancsolnia kellett ezt a tanítványoknak. Érdekes, hogy pünkösd után nem kellett parancsolni ezt Péternek, amikor betöltekezett a Szentlélekkel, hanem csak annyit mondott, hogy nem tehetem meg azt, hogy amit tapasztaltam, azt nem mondjam tovább. Ez a missziónak a lényege, ez a nem tehetem, hogy nem mondjam el. Hová vezethető vissza ez a gondolkodás, vagy ez az életforma? A hetedik vershez, amikor azt olvashatjuk, hogy Jézus magához hívta őket. Hát ez a tanítványnak a lakhelye, ez a tanítványnak a helye Jézusnál lenni. Említettem már a testvéreknek azt az amerikai baptista imaházat, én ezt még nem láttam, csak olvastam róla, hogy direkt a lelkész meg a vezetőség egy hatalmas festményt készítetett ide a kereszt alá, a liturgiai térbe, amin egy férfi hát ábrázolható, és bárki, aki belép az imázba, hát ez feltűnik neki, és mindig megkérdezik, hogy ez mi, milyen ez a kép, ilyet még nem is láttak, és mindig az a válasz, amiről szól a festmény, hogy egy tanítványnak, minden gyülekezeti tagnak, meg érdeklődőnek, meg mindenkinek, ezt kell látnia, Jézusnak a hátát, mert mi őt követjük. Nem eléugrunk, nem elévágunk, nem megelőzzük őt, nem messzire bandukolunk tőle, úgyhogy már alig látszik ő, hanem szorosan a lába mögött, a háta mögött járunk, és akkor vagyunk a helyünkön, ha az ő hátát látjuk, ráadásul közelről. Nem sokkal ezelőtt hívta el Jézus ezt a 12 tanítványt, aki hát egy nagyon érdekes díszes társaság, a szónak a pejoratív értelmében mondom ezt a díszes társaságot. Ez olyan volt ez a 12-es kör, amit hát nehéz elképzelni. Jézusnak is egy ima éjszakájába tartott, amíg ezt megharcolta Isten, hogy őket fogja kiválasztani. Egy ima éjszaka után hegyről lejöve hívta el őket, és nem volt benne tévedés, a Júdás se tévedésből választotta be. De ez tényleg egy nagyon érdekes csapat volt. Megtérésük előtt, elhívásuk előtt ezek egymásnak nem is köszöntek volna az utcán, annyira válogatott csapat volt. Volt benne magasan kvalifikált orvos, nem akármilyen orvos, volt benne halász, volt benne vámszedő, volt benne szélső jobboldali radikális, valószínűleg Judás Szikárius volt, lehet, hogy embert is ölt, rómait is ölt, erről voltak híresek, szélső jobboldaliak, voltak benne baloldali, hazárulónak tartott vámszedők. És az egyetlen kapocs ezek között Jézus Krisztus volt. Ő kapcsolta, ő forrasztotta ezeket egybe. Ő tartotta őket egybe. 3-3,5 évig együtt voltak, csak is Jézus miatt. És tudjuk, hogy milyen eltérő nézeteket vallottak Jézusról. szélsőségeket, hát csak a két, tényleg csak a két szélsőséget említem. Júdás hogyan gondolkodott Jézusról, meg János hogyan gondolkodott róla. Például. Tehát alig ismerték ők Jézust, már is Jézus mozgósítja őket, és tényleg erről szól a kereszténység, hogy miután találkoztunk Jézussal, nem arról szól az életünk, hogy ott üldögélünk a kereszt alatt, hanem arról szól, hogy mozgósít bennünket. És igen, gyakran időről időre vissza kell térnünk a kereszt alá, mert bemocskolódunk. Gyakran vissza kell térnünk a kereszt alá. De aztán tovább is indít bennünket Jézus, és elküld bennünket, nem magától küld el, hanem magával másokhoz. És újra hadd említsem azt, amiről kedden szóltam a református testvéreknél, hogy Isten hogy küld minket, ugyanúgy, ahogy Isten Mózest is küldte a fáraóhoz, nem azt mondta neki, hogy menj be a fáraóhoz, hanem a gyere be, én ott vagyok. Jézus is pont ilyen, gyere velem, menjünk együtt. Így küld bennünket különböző feladatokra. De a kiküldést mindig megelőzi a magához hívás. A harmadik részhez, ha visszalapozunk, a 13. 14. versben ezt olvashatjuk. Azután felment a hegyre, és magához hívta, akiket akart. Ők pedig oda mentek hozzá. 12-t választott ki arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét. Na ez a tanítványságnak, meg a kereszténységnek a lényege, magához hívni, elküldeni, vele lenni, aztán kiküldésben részesülni. Ez a titok. Ha ez, tehát ezt nap, héten, egy héten át többször átélhetjük, ezt a magához hívást, meg ezt a kiküldést. Minden szerdán ide hív minket Isten. Ide hív, hogy hallgassuk őt, aztán kiküld. Minden vasárnap ide hív bennünket Isten, hogy hallgassuk őt, aztán kiküld. Minden, amikor minden nap megnyitjuk otthon az ő igéjét, akkor is magához hív, aztán kiküld. És ha ezt átéljük, és megéljük, hogy feltöltekeződünk nála, akkor ez úgyis túl fog csordulni belőlünk, akkor ez ki fog csordulni. Ezt nem kell erőltetni, hanem ezzel lesz tele a szívünk, és ha akarjuk, ha nem, ez fog kijönni a szánkon minden megnyilvánulásban. Olyan platformokon is, amikor azt mondjuk, hogy nem arra való, még azon is ez fog kicsordulni, mert ezzel van tele a szívünk, és ez fog szólni a szánk is. Újra csak Paul Washert hadd idézzem, aki mindig ilyen rájellemző módon, mindig ilyen nagyon gyakorlatias példákkal szokott élni, és mindig azt szoktam mondani, hogy ha egy csőrös amerikai kamion valakit elüt, akkor azért meglátszódik rajta az a változás. És ez egy kamion. De hogyha Istennel találkozunk, a világ mindenség teremtőjével, nem mondja már ezt nekem senki, idézem őt, hogy ez nem jár maradandó mindenki számára látható változással, ha találkozunk a mindenható Istennel. Hát akkor az mindenki meg kell, hogy lássa az életén. Annak az életén, aki valóban találkozik vele. Nem tehetjük, hogy ne szóljunk arról, amit látunk és hallottunk, mondták Péterék. Hát hány akcióval, én mindig elszégyellem magam, néha Robinak is küldök ilyen SMS-eket meg másoknak is, hogyha valamilyen akcióval találkozok a boltokban, de hát anyukám is ilyen, meg szerintem mindannyian ilyenek vagyunk, egyből jön a körtelefon, hogy figyelj itt meg itt milyen akciók vannak. Hát a legnagyobb akcióval, a legnagyobb örömhírrel nem tesszük ezt, vagy kevésbé tesszük. És befejezésül akkor elérkezünk a címünkhöz, és kazán vagy hőmérő, úgy érzem, hogy ez magyarázatra szól ez a cím. Nagyon egyszerű, és ha ezt a mondatot haza fogjuk magunkkal vinni, akkor megértjük a madélotnek a lényegét, hogy mi a különbség, nagyon jól tudjuk, hogy mi a különbség a kazán meg a hőmérő között. Tehát a missziós élet, mint alapvető tanítványi jellemző, az nem kazán, ami létrehozza a hőt, hanem hőmérő, ami mutatja, hogy van-e hő, vagy nincs. Ez a lényeg a missziózó életnek, a tanítványi életnek. Tehát nem azért végezzük a missziót, hogy jobb kapcsolatunk legyen Jézussal, hanem ha jó a kapcsolatunk Jézussal, végezni fogjuk az evangelizáció munkáját. Gondoljunk a lázmérőre. Nem a lázmérő hozza létre a lázat. A lázmérő mutatja, hogy van-e láz, vagy nincs. Hogy mi mennyire mentjük az embereket, az mutatja az Istennel való kapcsolatunkat. Lemérhető azon. Egyénileg is, meg mindenféle értelemben is. Jézus tehát hív magához, aki nincs nála, vagy nincs gyakran nála, de úgy akar érte dolgozni, az ki fog dőlni. Ki fog dőlni, mert töltekezés nélkül ez nem megy. A másik oldal az ugyanilyen rossz, aki mindig Jézusnál ott akar lenni, most így mondom, leragad nála, de nem küldhető. Az ugyanilyen rossz. Tegnap volt szó az irgalmas samaritánusról, ami a gyakorlati élet fontosságát hangsúlyozza ki. Rögtön utána ott van, ahogy tegnap is mondtam, Mártának és Máriának a története. Mária hallgatta Jézus, mert tudta, hogy most ennek van az ideje. Lehet, hogy nem tudatosult benne, hogy utoljára teheti ezt, mert ezután már következett, tehát ez az utolsó útja volt Jeruzsálembe. Nem tudta, hogy utoljára hallgathatja őt, de tette, mert érezte, hogy ennek van az ideje, a szíve erre indította őt. És ott van a testvére, aki durcásan csapkod a konyhába, hogy figyeljenek már rá, mennyire gyakorlatias, mennyire szorgalmas, és mennyire mellélőtt. Mert Mária előtte is dolgozott, meg utána is dolgozott, és utána volt köszönet az ő munkájában, és máshogy végezte a munkát, miután föltöltekezett, mint az ő testvére. Tehát itt vannak ezek a tanítványok, alig ismerik még Jézust, alig ismerik még egymást, alig ismerik még magukat, és Jézus már is küldi őket egy olyan feladatra, ami meghaladta minden erejüket, se erejük, se kedvük nem lett volna magukban ez a feladathoz. Mint a sokszor nekünk is így van, se erőnk, se kedvünk nincs bizonyos feladatokhoz. De mi a kulcs és mi a titok? 7. vers B része, hatalmat adott nekik Jézus. Enélkül, testvérek, mi ne induljunk, egy tapottat se tegyünk semmiben, ha nem ad nekünk hatalmat, mert kidőlünk. Viszont ha hatalmat ad valamire, akkor azt tegyük, azt csináljuk. Tehát legyünk hívhatóak, és legyünk küldhetőek. Ez a mai alkalomnak a fő témája, és az, hogy vizsgáljuk meg hogy a hőnket. Indítsunk be láncreakciókat. Egy igaz történetet hadd osszak meg a testvérekkel, ez pont erről a láncreakcióról szól. Elkerülhetetlen fontosságú feladat a tanítvánnyát étel. Tanítvánnyát tenni, bemeríteni és tanítani, mondta, parancsolta Jézus. Működik? Ha nem, miért nem? Ha igen, kifényesedik a kereszténység, és betöltheti hivatását a 21. században is. Megragadott egy folyamat a tanítványozással kapcsolatban, ami megismétlődik, végigvonul az egyház történetem. Példa a tanítványozásban Edward Kimball, egy vasárnapiskolai tanító 1880-ból. Összebarátkozott, tehát egy vasárnapiskolai tanító, összebarátkozott néhány fiatalemberrel a csoportjából. Különösen egy paraszt fiúra figyelt oda vidékről, egy farmról érkezett a városba, és egy cipőüzletben kezdett dolgozni. Egyik nap Kimball felkereste a munkahelyén, megtalálta egy hátsó helyiségben, és beszélgetésbe elegyedett vele. A kapcsolat odáig jutott, hogy Jézushoz vezethette őt. Évekkel később így írt Kimball, a fiatal emberről. Alig volt kevesebb barátom, akiről gondolni mertem volna, hogy vala is elfogadja Krisztust. Azonban a kapcsolat, a szeretet és a ráfordított idő nagy hatással volt a fiatal emberre. Egyébként ő volt D.L. Moody, aki evangélista lett később, és ezreket vezetett az Úrhoz. Moody egy F.B. Meyer nevű atyafi életébe investálta magát Angliában, aki egyébként lelkipásztor volt, de szkeptikusan figyelte Moody szolgálatát és lelkesedését. Moody meghívta magához és bevonta a szolgálatba. Moody élete nagyobb hatással volt rá, mint a prédikációi. Egyébként Meyer számos könyvet írt, és nevéhez fűződik a Keswick Convention. Meyer viszont nagy hatással volt egy fiatal emberre, J. Wilbert Chapmanre, aki a barátság kapcsán elhívást kapott főállású evangélista szolgálatra. Egyike azoknak, akik Chapman szolgálata nyomán lett tanítvány, Bill Sunday volt. Egyébként ő a híres amerikai baseball játékos. A 19. század végén az egyik leghíresebb evangélista. Észak-Karolinában üzletemberek csoportjára szánt sok időt, és tanította őket Krisztus nevére. Imádkozás után úgy döntöttek, hogy meghívják evangélizálni Mordecai Ham evangélistát Észak-Karolinába. Az egyik alkalmon előre jött egy fiatalember, akit Billy Grahamnek hívtak. Tehát Edward Kimball szeretetével, engedelmességével és odaszántságával egy láncreakciót indított el. Jók ezek a láncreakciók, és jó ezeket átélni, és ha Isten kegyelméből részt vehetünk ilyenbe, sokszor egyébként ez ki se derül számunkra, hogy Isten milyen láncokba indít el bennünket, vagy használ bennünket. Ezekről nem is kell mindig tudnunk, sőt szerintem sokkal jobb, ha nem tudunk ezekről, Isten tud ezekről. És jó, amikor tud bennünket használni. A nagy kérdés az, hogy milyen a hő, milyen a hő a mi életünkben. Mit mutat a hőmérő? Egyszer Billy Graham megkeresett egy olyan gyülekezeti látogatót, aki már rég volt a gyülekezetében, egy tűzoltó, és megkérdezte tőle, hogy Bill, olyan rég láttalak már a gyülekezetben, miért nem jössz? És hát visszakérdezett ez a tűzoltó, hogy olyan rég volt már tűz a gyülekezetben. És Nyilván lelki tűzre gondolt ez a tűzoltó, nem fizikális tűzre, de jó ezt meglátni, hogy tűz önmagában nincsen. Egy gyülekezetben akkor lesz tűz, ha a tagok életében tűz van, mert ezt hozzuk magunkkal. És az se jó, hogyha a gyülekezet fele hoz tüzet, a másik fele meg leoltja. Egy jó nagy vödör vizet ráönt. Ez se jó. Mit mutat a hőmérő az életünkben? Parancsként tekintünk a misszióra, vagy életünk természetes része és meghatározója. Adja az Úr, hogy ez legyen ez az utóbbi. De erre a kérdésre hadd válaszoljon ő. Nem mi válaszoljuk, hanem hadd válaszoljon ő. És fogadjuk el az ő válaszát. Hajtsuk meg a fejünket, és miközben magunkban Isten előtt vagyunk őszintén, azelőtt hangos imádságra az alatt Révész Árpád testvért kérném, hogy vezessen bennünket.